nagyjából mindenki az, hogy ugye amúgy ismerős, már akivel még nem én találkoztam, azt mondom, hogy megismerkedtem az elején, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit. De azzal a vágyal jött létre ez az öt alkalmas, hát hogy kerestem a neget, hogy minek hívjuk, mondjuk így öt alkalom. Hogy amit a plakáton olvashattunk, hogy sokszor látom ezt, hogy magamon is tapasztalom, hogy gond van azzal, hogy önmagunkat helyesen tudjuk szeretni, el tudjam fogadni önmagamat, tudjam látni az életemet, imádom, hogy a Jóisten látja. És hát ezért indult el ez a öt alkalom, aminek hát ez a mai az első találkozások, és hát ezt a címet adnám neki, hogy önmagam elfogadása, a helyes önkép kialakulása az életemben. Végülis felvesszük azt, ami most itt elhangzik, és hát minden igazán rákerül a honlapra is, majd kivett tolmácsolja barnának. Az lenne a tematikám, hogy kicsit beszélnék, ugye szavazni visszafogni magam, utána mindenki kapna egy kis feladatot, azon dolgozhatna, aki esetleg nem hozott magával tollat, az már fog kapni, de hát azért legközelebb majd hozzunk magunkkal, meg esetleg füzetet is, bár hoztam lapokat is. Csak utána úgy kettesével, hármasával, ahogy éppen így ülünk, mindenki, aki szeretné, elmondhatja ott abban a körbe, hogy mit jelentett a számára ez a gyakorlat, vagy ez a mai este. Tehát nem azt kell elmondani, amit én úgy, tehát a legbelsőbb intim dolgaimat, tehát nem, hanem azt, hogy mit tanultam ebből. Tehát ez két különböző dolog. Amiatt én mertem ebbe az öt alkalomba belevágni, az azért van, mert körülbelül 10 éven keresztül egy jezsuita barátomtól tanultam ezeket a dolgokat, aki 40 évig élt Japánban, és hát nem csak tanultam, hanem együtt tartottunk mindenféle ilyen kurzusokat, mint ez a mostani is, és hát emiatt mertem ilyesmire most így belevágni, majd belekezdeni. Úgyhogy, hát akkor bele is vágnék. Miért fontos az, hogy önmagamat el tudjam fogadni? Azért, mert önmagam megismerése és elfogadása valamiképpen egy életem áttartó folyamat, tehát egy folyamat. És ha alacsony szinten van, akkor az életem alig bontakozik. Tehát megmaradok valamiképpen, tehát egy ilyen gyereki szinten, vagy azt mondanám, hogy infantilis szinten, önmagam megismeréséről beszélek. Amit nem ismerek elég ki, azt nem fogadom be, és amivel alapvetően nem vagyok megelégedve, a számomra teher és értelmetlenné válhat. Tehát fontos, hogy megismerjem önmagamat. Azért is fontos ez, mert nagyon sokszor, tehát azok a dolgok irányítanak bennünket, akár már nem tudatalattinak is mondani, amikről, ha nem akarok, nem merek tudomást venni, azok úgy irányítanak, hogy nem tudom, hogy miért van, miért viselkedek ki. Mondok egy példát. Egyik ismerősöm mesélte, igazgatóvá választották egy, vagy rektorrá, egyetemen már nem tudom, tehát egy intézményben, és hát úgy a kollégák beosztottak, jöttek be egymás után bemutatkozni, vagy éppen egy idő után jöttek a problémáikkal, és egyik bejött, és elkezdett kiabálni. És akkor mondja neki, hogy figyelj, most még kiabálsz velem? Hát addig vettem át az intézményt, tehát most még kiabálsz velem? Én nem tudom, ebben a szobában mindig ideges vagyok. Tehát, hogy az ember, ha nem néz szembe, akár önmagával, az érzéseivel, akkor nagyon sokszor vannak olyan reakcióink, amik talán magam számára is érthetetlenek, hát még a környezetem számára. Tehát jó időnként szembenézni egy kicsit önmagammal, ki is vagyok én. Nem, mindenki nehéz lemenni egy ilyen pincébe. Mert ott vannak a rejtett dolgaink, amivel oda beszórtam mindig mindent, amit rázárom az ajtót, kettős kulcssal, vagy zárral, és Hát időnként mint keresztény ember merem ezt mondani, hogy Jézus lehisz minket, sőt, ő hozza fel ezeket a dolgokat, és megmutatja. Azért, hogy helyre rakja. Azért, hogy helyre kerüljön az életemben. Tehát, ha mindig csak leszúrok oda a pincébe dolgokat, és rázárom az ajtót, és azt hiszem, hogy amit nincs, amit nem látok, az nincs is, hát ott nagyon tévedek. Tehát jó időnként szembenézni ezeket a dolgokat, amivel először fáj. Tehát nem keres a sötét zugaimmal, sarkaimmal szembesülni. De tehát időnként ez fájdalmas. De utána a helyére kerül, hogy az életemben tényleg így merem mondani, hogy minőségi változás állhat meg. Ha nem vagyok megelégedve önmagammal, akkor nem vagyok megelégedve másokkal sem. Ha nem tudom elfogadni önmagamat, akkor nem tudok elfogadni másokat sem. Biztos, hogy ismerünk ilyen embereket, akik állandóan kritizálnak másokat. Tehát mindig csak rosszat tud mondani másokról. A legbiztosabb jelennek az embernek, hogy az ember nem szereti magát. És neki a legrosszabb, mert ezzel az alakkal együtt kell élnie napi 24 órában. Tehát érdemes egyébként ezt is megnézni, hogy beszélek másokról, mennyire szoktam kritizálni másokat. Vagy pedig van bennem elfogadás. Mennyire vagyok képes önmagam elfogadására, azt mutatja, hogy mennyire fogadom be az adott valóságot. Én sokszor szoktam beszélni a valóság szeretetéről, az itt és most. Nem akkor lesz jó nekem, ha talán másik főnököm lesz, nyugdíjban megy a végig, meghal az anyósom, ha majd elköltözünk innen, ha majd megnyerem az ötöst a lottón. Tehát nem, az itt és most. Tehát a valóság szeretete. Isten mindig a valóságon keresztül ölel bennünket. Tehát elfogadni önmagamban, a valóság környezetemben, a mindennapi életemben. Ha így el tudom fogadni önmagamat és ezeket a dolgokat, akkor öröm és szeretet és szabadság jelenik meg az életemben. Miért kell elfogadnom? Ez nem belenyugvás jelent. Vagy nem, sőt, tehát sokkal inkább nem is megkunyászkodást, hanem hogy értéket tudok abba a dologba találni. Még a keserves is. Placid atya, most 98 éves, talán bencés szerzetes, az 50-es években őt is elvitték már egy kilobotra. És azt mondja, hogy úgy sikerült túlélni a tábort, hogy minden este összejöttünk, és el kellett mondani ott a balagba mindenkinek, hogy aznap milyen jó dolog történt vele. Ugye el tudjuk képzelni, hogy mennyi jó dolog történik az emberrel egy ilyen táborban. És azt mondja, hogy az, aki nem tudott este jó dolgokat mondani, az előbb-utóbb megbetegedett és meghalt. Tehát fontos, hogy értéket lássak, még a keserves dolgokban is. Értéket tudjak találni. Ugye azt mondja a Placid atya, hogy arról, hogy beteg vagyok, vagy nem vagyok beteg, arról nem tehetek. Már elkaptam az influenzát, vakbelem lett, arról végképp nem tehetek. De hogy hogyan viszonyulok a betegségemhez, arról, hogy igenis tehetek. Tehát az, hogy én nem azért vagyok ebben a koncentrációs távolban, meg én ide bezártak, hanem azért, mert én ebben a helyzetben értéket tudok találni. Tehát ez a pozitív látásmód is lehetne persze levezni. Ja, ezt is időnként mondogatom, hogy ha valamit teszek, a szöszölve tegyem. Tehát szabadon, örömmel, szeretettel. Tehát szabadon, örömmel, szeretettel, az a szöszölve. Tehát magyarul semmit se kötelességből. Mert ha valamit kötelességből teszek, fogva, összeszorítva, verejtékezve, izzadva, abban nem sok köszönet van. De ha én abban, még ha nehéz is az a dolog, és tudok benne értéket találni, és lesz benne öröm, szabadság, öröm és szeretet, akkor az a keserves dolog is átfordulhat. A problémából lehetőség lesz. Erről majd fogok beszélni majd egy másik alkalommal, hogy hogyan viszonyulunk a nehézségekhez. Most kicsit ebbe belecsúsztam, talán nem baj, de hogy nem a mustások a dolgokba, hanem De erről meg később. Tehát ott tartottam, hogy önmagam elfogadása. Mi akadályozza önmagamban önmagam elfogadását, szeretetét? És itt, ha beszéljek először az állarcról. Te, aki látta a Vasállarcos című filmet a DiCaprioval, ott van az, amikor ott a állarcos bárhol kicserélik a királyt, ott van egy állarcos bár, és akkor ott mondja a király, láttam egy állarcot. És azt mondja, felség, mindenki állarcot visel. Szóval nagyon bennem van ez a mondat, hogy ez ránk is sokszor igaz. Ugye maga a szó, hogy állarc, sokszor megdöbbenést okoz, mert valami hamisságot, képmutatás jelez, de itt most nem erről beszélek. Ugye a görög drámában is fogták ezt az állarcot, ki milyen szerepben játszott, király, királynő, gonosz, ártatlan, jó ember, stb. És a dráma lefolyása alatt a szereplő belenőtt abba a szerepbe, amit játszott, amit a maszk azzá vált, amit a maszk jelentett a számára. A maszkon keresztül szólt a szereplő énje, és innen van a latin szó a persona, amit keresztül, ami így hangzik, hogy per sonát, tehát a rajta keresztül az énem szól. Tehát az állat itt most olyan magatartás, tulajdonságot, cselekvési módot jelent, amit magamnak is, másoknak is fontos, és törekszem is erre, de még nem sajátítottam el teljesen. Azért állarc a neve, mert úgy viselkedem, mintha már az volnék. Mintha már magam életettem volna, de hát ez igazából nem igaz még. Az állarcoknak olyan tulajdonságokat jelez, amire törekszem, aminek a csírái bennem vannak, bennem lehetnek, de annak teljes kivirágzására egy élet is kevés. Lehet, hogy egy életen keresztül törekedni fogok az elsajátítására, de mindig is bizonyos mértében állarc fog maradni. Viszont sokszor úgy viselkedek, mintha már magamivel tettem volna, és örülök annak, ha mások visszajeleznek, akik úgy látják, hogy már én tényleg azt elsajátítottam. Tehát még egyszer, az állarc olyan magatartás, ami magamnak is, másoknak is szükséges. És tudom, vagy azt gondolod, hogy mások ezért fogadnak el, és ezért szeretnek engem. Az állarc miatt. És ezt várják el tőlem. Tehát az állarc nem rossz. Tehát ezt leszögezném. Az állarc nem rossz. Csak tudjam, hogy az még nem az vagyok. Csak felé tartok. Van még mindjárt, mondszolgatom ezt. Tehát az állarc az emberi kapcsolatokban az ideálisnak gondolt énemet jelenti. Amilyennél szeretnék válni. Tehát úgy viselkedek, hogy szeretném, hogy mások lássanak, hogy mások azt gondolom, hogy szeretnének engem ilyennek látni. Mondok egy példát. Apának az az állarca, hogy ő egy jó édesapa. Egy határozott, megbízható, mindig ráér, mindig figyelmes, erős, határozott családját, a vállán rúgó, stb. Tehát ez az apának az állarca. De van, amikor fáradt a szerencsétlen. Van, amikor rossz kedvű, mert elmutatom a munkahelyi problémái miatt vagy, vagy nem tudom. De nem tud mindig megfelelni annak az ideális képnek, amilyen szeretne ő maga is lenni, és amilyennek a gyerekei is, és felesége is szeretné őt látni. Egy anyának az lehet az állarca, hogy a családtagjai mindig megértést, együttérzést tapasztalnak a részéről, figyelmet, bátorítást, mindig ugrik, mindig készséges, mindig figyelmes, stb. Stb. De hát ő se tud mindig ilyen lenni. Tehát nem tud mindig éjszaka kettőkor frissen, fiatalosan felugrani az éppen felsívó gyerekhez. És esetleg itt van a gond, amikor azt mondja, hogy én nem vagyok jó anya. Mert most rossz kedvűen keltem fel. Nem vagyok jó anya, mert 20-szor mondják már nekem azt, hogy anya, nem tudom mit csinálj, és már 20-szorra, tehát már nyűg nekem azt megcsinálom. És akkor itt van ez a hamis, nagyon hangsúlyozom, hamis gondolat, amelyik azt mondja, hogy én nem vagyok jó, menj, ez nekem most teher. Egy fiatal próbál viselkedni, barátai elfogadják, talán jó fejnek tartsák, stb. Lehet sorolni. Tehát fontos, tehát, hogy törekedjek erre a célra, vagy amilyen szeretném, hogy váljak, meg hogy mások ilyenek is lássanak, de tudnom kell, hogy én e felé még csak úton vagyok, még csak törekszem, még nem értem el, sose fogom, egy életkevésre, hogy én ezt elérjem, de úton vagyok, és ez a fontos. Mindig is igyekeznünk kell megbízhatóbbnak, megértőbbnek, türelmesebbnek, bölcsebbnek lenni, de azt is látnunk kell, hogy még nem vagyunk olyanok. Tehát, ha nem tudom, tudatosítom, hogy ez még csak egy cél, vágy, állarc, azt hiszem, hogy már ilyen vagyok, na itt van a baj. Mert akkor, amikor kiderül, hogy mégsem vagyok olyan, mert esetleg valaki tükröt tart elém. Vagy van egy krízis helyzet, amikor kijön belőlem a izé, és akkor elkezdek ordítani, vagy nem tudom, mit csinálok, és kiderül magam számára is, hát én azt hittem, hogy már én olyan vagyok. Fehér vagyok, dehogy vagyok. Az emlények összetörik, és ezek egyébként kegyelmi pillanatok. Tehát amikor rádöbbenek, hogy igazából ki vagyok én, mennyire szükségem van, mondanám, Istennek a kegyelmem, segítségére, szeretetére az életemre. Ezt szoktam mindig így mondogatni, hogy ki tudjam mondani, úgy és úgy, hogy rám szükségem van rád. Az életemben számtalanszor megtapasztaltam ezt. Hogy azt hittem már, hogy. Aztán időnként rájöttem, de hogy is, hol vagyok még? Tehát, hogyha nem tudom ezt magam, hogy még nem vagyok, az álmarc még nem én vagyok, vagy amivé szeretnék válni, még nem vagyok az, akkor igazából tehát nem fogom helyesen megismerni önmagamat, és nem leszek képes másoknak sem megmutatni az igazi énemet. Tehát az álmarc önmagában, ahogy mondtam, jó, a veszély abban, ahogy gondolom, hogy már az vagyok, akinek is, aminek magamat látni szeretném, vagy ahogy azt gondolom, hogy mások szeretnének engem látni. A valóságot és a célt összekeverem. Tehát ez lehet a veszélye ennek az állarcnak. Másik veszély abban áll, hogy az állarc nélküli énemet senki előtt sem tárul fel, és még én sem ismerem. Tehát nem merek önmagam lenni. Még lehet, hogy a feleségem előtt sem, férjem előtt sem. Ez egyébként úgy hagyta olyan felkérdésként otthonra, hogy vannak-e olyan barátaim, vagy kik azok, akik előtt merek igazán az lenni, aki vagyok. Ez nagyon fontos, hogy legyen legalább egy-két-három ember, nem kell túl sok, de egy-két-három ember előtt az merjek lenni, aki valójában vagyok. Akik látják, aki előtt nem szégyellem a gyengeségeimet, a sebzettségemet, az elesettségemet, a kicsinységemet. És fontos, hogy Isten előtt is, tehát állarc nélkül tudjak állni. Szóval, hogy a mindig támasztadó apa nem meri megmutatni, akár a feleségének, hogy időnként neki is szüksége van támaszra. Időnként neki is szüksége van arra, hogy akár Uram, bocsánat, mondom, hogy elsírja magát. Vagy, tehát, hogy megmutassa kétségbeesését. Elmeri mondani, mekkora könnyebbség az. Hányért hallottam már, akár gyónások, vagy éppen beszélgetésekben. Borzasztó felszabadító tud lenni. És borzasztó teher, hogy nincs legalább egy ember, akinek ezt el tudom mondani, vagy elmerem mondani. Egy anya nem képes beismerni, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nem tud együtt érezni, amikor halálosan fáradt, és az utolsó erejéből is még próbál megfelelni a családjának. nincs az a akár a férje vagy egy barátnő, akinek ezt elmerje mondani, vagy el tudja mondani, hogy akár belefáradtam, vagy hogy nem ment. Tehát aki merfelé igazi önmagát meri mutatni. Szóval csak azt tud őszintébb lenni Istennel és emberekkel, aki tudja, hogy milyen állarcot visel. Mivé szeretne válni? Na, erre most adnék néhány kérdést, és ezek házi feladatok lesznek. Most nem ezzel fogunk foglalkozni. Na, nem baj, ha valaki nem tudja leírni, mert nem tudom, felveszik, meg lehet hallgatni, de azért itt van. Tehát még egyszer ez a kulcsmondat, tehát csak azt tud őszintén lenni Istennel és emberekkel, aki tudja, hogy milyen állarcot visel, és ezt a következő kérdésekre felelve lehet megtudni. Tehát, hogy én milyen állarcot viselek. Tehát ez otthon házi feladat, hogy otthon dolgozzak ezen. Az első. Miért tartanak engem elfogadhatónak az emberek? Mit gondolok erről? Szerintem, miért tartanak engem elfogadhatónak az emberek? Mi szeretnek engem? Ez az első. Második. Miben tudok leginkább segítségére lenni másoknak? Miben tudok leginkább segítségére lenni másoknak, az embereknek? Harmadik. Milyen tulajdonságaimat, képességeimet tudnám kifejleszteni mások javára? Ami még ott van bennem, amit még lehetne. Milyen tudnék segíteni másokon magyarul? Képességeim, tulajdonságaim tekintetében. Negyedik. Mi az, amiért gyakran kapok elismerést? Miért szoktak megdicsérni? De erről majd még fogok valamit mondani. Következő. Kapcsolataimban és munkámban mit tartok leginkább szükségesnek? Kapcsolataimban, munkáimban mit tartok leginkább szükséges, fontos. Következő. Miben tartom magam tehetségesnek, jobbnak az átlagnál? Ez egy nagyon fontos mondat. Nehogy be valaki nekem otthon azt mondja, erre mondaná semmibe.
És mi is.
Majd arra is adok gyógyszert. Miben tartom magam tehetségesnek, jobbnak az átlagnál. Ne féljek találni ilyet, ne féljek. Ne féljek szembenézni vele. Majd lehet, hogy valamikor fog beszélni az alázatról is. Ez nem alázat, hogy takadom, hogy én miben vagyok jó. Majd fog beszélni az alázatról. Jó, utolsó előtti. Milyen ismeretekbe szeretnék előre haladni? Milyen ismeretekbe, tapasztalatokba szeretnék előre haladni? Utolsó. Hogyan akarom magamat elfogadhatóvá tenni Isten és emberek előtt? Hogyan akarom magamat elfogadhatóvá tenni Isten és emberek előtt? Szóval én tényleg ajánlom, hogy otthon szálljunk ezekre egy kis időt. Nem kell gyorsan, tehát ne akarjak, hozzászoknunk a tesztekhez. Tehát ne tesztkérdésnek nézem, hanem akár egy-egy kérdésre oldalakat is merjek nyugodtan élni. Akár úgy is lehet, hogy minden nap egy kérdést előveszek, tudom előre, hogy az ember ezt a füzetet vagy lapot, amit vesz, mondja, oda teszi, magamról beszélek, oda teszi az íróasztalára, és mindig úgy odébb teszi, vagy rápakolva, ne is lássam. Tehát ezek olyan írtó kerületlen kérdések, de azért ott csak piszkálja az ember. Tehát lehet, hogy valaki kihajítja az ablakon. Ez az egész utcát. Mert idegesíti. Nem baj. Nem baj. Majd utána megkeresi, és ugye vissza. De ha papírrepülőt csinált belőle, akkor keresse meg. De sokat segítenek. De tudom, hogy nem kellemes kérdések. És nagyon együtt érzek azokkal, akik azt mondják, hogy a hátam közepére nem kívánom ezeket a kérdéseket. Mert én is így voltam. De, ha őszintén felelek ezekre a kérdésekre, akkor ezek nagyon sokat fognak segíteni abban, hogy felismerjem az állarcaimat. Megtaláltam azt, hogy Isten előtt milyen állarcot viselek, milyen az emberek előtti állarcom, és ezek ismerete fontos, hogy akár is mondanám, hogy elengedhetetlen a helyes önkép kialakításához. Hát mindenből most látjátok, hogy az állarcviselés nem rossz, sőt szükséges, mert törekednem kell az ideális énem felé, amilyen lenni szeretnék. Akár így is mondanám, hogy az evangéliumi értéket megélő énem felé. Haladnom kell a kitűzött cél felé, a cél irányába, de az állarcot állarcnak kell tartanom. Azaz belátni, hogy még csak törekszem. Még nem tettem teljesen magamit. Mivel nem gondolhatom azt, hogy beértem a célba. És az is szükséges, hogy legyen legalább egy-két ember, házastárs vagy barát, de talán legfőképpen Isten, akinek meg tudja mutatni az állarc nélküli énemet. És amikor ez megtörténik, akkor ott van, mint a Jelenések könyve van, hogy megismerem az igazi nevemet, aki én vagyok, akivel tudok gyönyörködni, akit szeretek. Mert tudom, hogy Isten szereti ezt az énemet is. És tudom, hogy a barátom, vagy a házastársam ezzel együtt szeret engem, amilyen ilyen vagyok. És én is fogom tudni szeretni ezt az embert, aki ilyen vagyok, az állarc nélkülit, aki még nem érte az állarcot. Én nem értem azt, aki ilyen szeretne lenni. Tudom szeretni ezt az embert. A barátommal válik. Én is azért tudom elfogadni és befogadni ezt az igazi énemet, mert ők a többiek segítenek nekem. Az Úr és a barát, vagy házastárs. Elfogad úgy, ahogy vagyok. Állarc nélkül. Minden este. Picit hadd beszéljek a saját életemben. Nekem akkor sikerült önmagamat jobban elfogadni és megszeretni, amikor megtapasztaltam az életemben Istennek ezt a feltétel nélküli szeretetét. Amikor megtapasztaltam azt, hogy ő így állarc nélkül, ezt az állarc nélküli embert szereti. És ezt az állarc nélküli embert is szereti, sőt, ezt szereti igazán. És ha ő így szeret engem, amilyen igazából vagyok, akkor nekem nincs jogom önmagam fölött pálcát törni. Uram, ha ilyen ízlésed van, engem is tud szeretni, hát akkor. Nekem nagyon sokáig bajom volt ez, hogy önmagamat el tudjam fogadni. De komolyan, tehát a gyerekkoromban ezt valahogy belém nevelték, hogy át kell ugrani a magasugró lécet, és ha nem tudom átugrani, akkor ennyi. Tehát meg kell, velünk nevelték ezt, hogy meg kell felelnünk másoknak, és ezt kivetítettük Istenre is. Istennek is meg kell felelnem. le kell tennem valamit az asztalra, ahhoz jött, hogy engem a társadalomban elfogadjanak, megbecsüljenek, stb. Stb. És ezt kivetítjük Istennel, és hogy Istennél is ugyanígy van, hogy ki kell érdemelnem a szeretetét. Le kell tennem valamit az asztalra. És azt gondolom, ha egy kicsivel többet imádkozom, vagy ha kicsivel több jót teszek, akkor ma jobban fog szeretni. El tudom képzelni. Jobb szülő vagyok, mint az Isten. Hogy lehetnek? Hogy lehetnek? Egy szülő tudja feltétel nélkül szeretni ezt a ügye gyerekét, akkor hogy képzelem azt, hogy Isten nem tud mondani a feltétel nélkül szeretni? Én mindig ezt szoktam mondani, hogy nem mondom az egyéves gyereknek, hogy ide figyelj, ha nekem még egyszer bekakisz, akkor nem foglak szeretni. Elmondok itt. Szeretem úgy, ahogy van, kakissam. Még gondolom azt, hogy a Isten ezt mondja nekem, hogy érted, csak akkor szeretlek téged, hogyha ha jól leszel. Úgy így szeret, ahogy vagyok minden este. Nekem fontos, hogy törekedjek jobb lenni, törekedjek többet imádkozni, többet jót tenni. Miért? Mert akkor be tudom könnyebben fogadni az ő szeretetét. Nekem fontos ez. Az ő szeretete az, ami növel. Tehát nem egy majom szeretet. Hát jó, ilyen gyerek vagy, így is szeretlek. Hát nem. Tehát az ő szeretet nem majom szeretet, hanem növelő szeretet. De ez nekem fontos. Egyébként számomra, nem neki. Mert ő úgy szeret, ahogy vagyok. Hát nekem ez nagy felszabadulás volt, amikor ezt ugye elhittem. Nagyon sokáig tartott, higgyétek el. Nagyon sokat segített Izaiás 62, ezt érdemes elolvasni otthon. Vagy ha valakinek protestáns Bibliában, akkor az Ézsaiásnak van írva az Izaiás. Tehát Izaiás 62:4-5. Most vasárnap volt az olvasmány. Hogy neved többé nem lesz elhagyatott, a gyönyörűségem vagy. Ahogy a vőlegény örömét leli a mennyasszonynak, úgy leli örömét benned. Én ezt nagyon ajánlom, hogy otthon érdemes, mert ízlelgetni ezt, hogy én az Isten gyönyörűsége vagyok. Ó, de nehezen hittem én ezt el. Pont én. Igen. Merjem akár kimondani otthon hangosan. Én az Isten gyönyörűsége vagyok. Lehetegyem csodálni. Nem önmagam miatt, hanem, tehát, na és akkor picit az arázatba, csak belevágok. Tehát az alázat, én azt gondolom az, hogy tudom, aki vagyok. Tudom az, amit volt a kérdés, hogy mibe tartom magam tehetségesebbnek, jobbnak az átlagnál. Tudom, hogy milyen fantasztikus tulajdonságaim vannak. Fantasztikus, talán ilyen háziasszony, recepteket tudok, fantasztikus édesanyja vagyok, fantasztikus nagyanya vagyok, az urak, nem tudom, a munkájukban, nem tudom, hogy gyereknevelésben teljesedték ki, vagy én nem tudom, mivel. Tehát, hogy tudom, hogy ki vagyok. Tudom a tehetségemet, az ajándékaimat, a képességeimet, a nem tudom mit, de tudom, hogy én ezt mind kaptam. Ez, és erre büszke. Tehát, tudom, hogy ki vagyok, mik vannak, milyen képességem, tehetségem, stb. Értékeim vannak, és ezekre büszke vagyok, de nem magamra vagyok büszke, hanem arra, akitől én ezt kaptam. Mert mindent kaptam. Tehát magyarul Istenre vagyok büszke. És azokra, amiket ő adott nekem. De azt is tudom, hogy a magam erejéből, tehát én semmi volnék. Ha ő ezeket nem adta volna nekem, akkor semmi volnék. Tehát tudom, hogy mik vannak nekem. Ha valaki nekem most azt mondja, hogy de hát nem semmi jó nincs, nekem nincsenek értékeim, most semmit nem tudni. Jó, akkor azt kérem, hogy a következő alkalommal minden este üljön le, írja le, hogy aznap milyen jó dolgok történtek vele. És, hogy aznap milyen új szépségére csodálkozott rá, ami önmagában van. Ha nem jön ötlet, hogy nekem milyen jó tulajdonságaim vannak, miben vagyok fantasztikus, akkor kérdezzem meg a barátomat, a házastársamat, gyerekemet, az unokámat, biztos, hogy rengeteg ötletet fog mondani. Valaki senkit nem talál, akit meg tudnak kérdezni, utána kérdezi meg engem. Jó, tehát ezzel nekem senki ne takarózó, hogy nekem semmi jó tulajdonsága nincs, mert nagyon szemhiszem el. Jó Isten, nem hiszem, hogy olyan szükmarkú lenne, hogy legalább 100-200 jó tulajdonságot ne adott volna neki. Én ezt nem hiszem el. Én nem ilyennek ismerem. Én ezzel nem lehet átverni, hogy nekem semmilyen jó tulajdonságom nincs. Jó, ott tartottam tehát, hogy ha megtapasztalom az élet, vagy magamról beszéltem, tehát amikor én megtapasztaltam életem Isten feltétel nélküli elfogadását és szeretetét, nekem utána sokkal könnyebb volt elfogadni magamat. Igen, mondani magamra. Tehát ha rájöttem, olyan sokáig tartott élek, higgyétek el, hogy nem kell neki megfelelnem. És arra is rájöttem, ha neki nem kell megfelelnem, akkor másoknak se kell. Hadd mondjak egy egészen friss történetet. Voltam nem olyan rég valahol így barátokkal, úgyhogy medence szélén ülve láttam egy édesanyát a kisfiával. Fantasztikusak voltak. Tehát szinte nem tudom mennyi ideig voltak ott abban a medencében. Tehát hihetetlen szemkontaktusuk volt, hihetetlen szeretettel ölelték meg egymást, hihetetlen szeretettel játszottak ott a vízbe, és ott jött a gondolat, hogy ilyen az Isten. Hogy az egész életem erről szól, az ő kényeztetéséről. Semmi másról nem szól az életem, mint arról, hogy az Isten kényeztet engem. Ahogy az édesanyja kényeztette a gyerekét. És akkor, és akkor a nehézségek, a fájdalmak az életemben, akkor hogy van? Akkor legyom a víz alá, és akkor azért, na, nem. Hanem azt mondja, hogy na gyere, próbálj megúszni. De nem tudok, menni fog. De az erőfeszítéssel jár. Hát igen. De most neked erre szükséged van. Tehát, ahogy mondtam, az Isten szeretete igényes szeretet, nem nagyon szeretet. Ja, tehát most ez a friss élmény, nekem nagyon bennem maradt ez az élmény, hogy látni ezt, hogy az egész életem nem szól másról, mint Istennek erről a szeretetéről, ami az édesanyám megvolt a gyerek felé, és a gyerek boldog volt. És tényleg ott utána ezen gondolkoztam, imádkoztam is, hogy Uram, igazán az egész életben semmi más nem kell tenni, mint engedni, hogy kényeztess. Semmi más nem kell tenni. És ez a kényeztető szeretet, ahogy mondom, nem nagyon szeretet, hanem igényes szeretet. De feltétel nélküli és természet feletti szeretet, ami rám árad minden nap. Ja, de sokat szeretnék még mondani, de elment az idő. Miért kell szeretnem önmagam? Azért, mert Istentől jöttem, ráhasonlítok, ugye az ember az Isten képére van megteremtve, és ha ráhasonlítok, akkor meg kell látnom bennem, megtaláltam magamba azt, ami bennem ő ráhasonlít. És amikor én azt mondom, hogy nem szeretem önmagamat, ha rátalálok erre az Isten arcra, aki én vagyok, ami bennem van, akkor át tudom növelni ezeket a sötét pinceimet, álomtalajmait is, és tudom azokat is szeretni. Mert én is én vagyok. Mert ember vagyok. Isten engem így szeret. Ugye reményítek ez a verse, Isten arcon eltemette bennem, rá ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arcon eltemetve bennem, és most ásult kapát, sárkányt ragadok, testvéreim, gyertek egy kapavágást, ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arcon eltemetve bennem, tiszta szobor, nem nyugszom még, nem nyugszom, még nem veszem el százal. Ajánlom, érdemes otthon kikeresni, neten megtaláljátok, Reményik Sándor, Isten arc, ez a vers címe. Nézd meg, hogy te kell a testvér segítség, aki segít ását, ásó kapát ragad, megtalált, amire ezer réteg tornyosult rá, megtalált igazi önmagad. Nekem sokat segít ez a gondolat, hogy rátalálom az igazi mi énemre azt jelenti, hogy rátalálok arra az emberre, amilyennek az Isten akart engem. Amilyennek megálmodott, amilyennek akart, hiszen kitalált, akart és küldetést adott itt a Földön. Rátalálni erre az emberre. És minden inkább rátalálok Istenre az életemre, annál inkább találok rá önmagamra. Azért, mert rá hasonlítok. Annál jobban fogom megismerni önmagamat. Mert így mondanám, megengedem neki, hogy egyre többet elmondjon rólam. Hogy ki vagyok. És azért fontos az a testvér, aki segít ásul kapátságként ragad, az Adi, vagy írja ezt, hogy én nem szerettem önmagam, de te szerettél engem. Olyan gyönyörű. Mennyit tud segíteni a másik? Az elfogadásával és szeretetével. Bírjátok még, vagy belassan fejezzem be? Bírjuk, jó. Na, akkor még belemegyek egy témába, kb. 5 perc sem lesz, megpróbálok. Az embernek 4 alapvető szükséglete van. Az első a szeretet, a másik az értékesség, a harmadik, majd fogom sokan mondani, nem baj, ha bírjuk leírni. Tehát szeretet, értékesség, meghittség és szabadság. Ez a 4 alapvető szükséglete az embernek, amit mondom, állítom. Tehát szeretet, értékesség, meghittség, szabadság. Na nézzük sorban. Szeretet. Tehát szükségem van a szeretetre. Hogy szeretetet kapjak, és szeretetet adjak. Tehát hogy tudjak szeretetet elfogadni, és tudjak szeretetet adni. Főleg a férfiaknak nehéz a szeretet elfogadása. Nehéz egy férfiaknak elfogadni a szeretetet. Mert elég vagyok önmagammal, mert engem gyerekkoromban belénk nevelték, hogy ne sírj, csak a lányok sírnak, katona lehetsz, kikkal leszel, kiheveled, most már katona se lesz, ki se tudja heverni a szerencsétlen. Tehát egyfajta érzelmi visszafogottságra neveltek bennünket. Tehát egy fiúnak különösképpen, férfinak különösképpen nehéz kimutatni az érzéseit, érzelmeit, és elfogadni a szeretetet. Én lánynak én azt gondolom, az is sokkal könnyű. Na, pedig fontos, tehát a férfinak is fontos, hogy el tudjam fogadni a szeretetet másoktól, feleségemtől, de fontos. Kényeztetését, nem tudom, még lehetőségem. Tehát, hogy elfogadjam a szeretetet. A másik, hogy szeretetet tudjak adni. A szeretet mindig a kapott szeretet túlcsordulása. Tehát akkor tudok szeretni másokat, ha én szeretetet én is kapok. Tehát a szeretet mindig a kapott szeretet túlcsordulása az életemben. Ezért fontos, hogy el tudjam fogadni a szeretetet. Istentől és másoktól is. Ugye itt van, amit mondtam, hogy akinek baj van magával, az másokkal is állandóan, másokat állandóan kritizál. Nem tud szeretni, mert nem tudja befogadni a szeretetet. Szent Pál azt mondja, nagyobb öröm adni, mint kapni. És ez a jezsuita barátom, akitől én tanultam ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy szerintem nincs igaz a Szent Pálnak. De nincs igaz, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nem, azt mondja, nagyobb öröm kapni, mint adni. Ugye a szeretet elfogadása. Azt mondja, amikor meghalok, azt mondja, elsültem a Szent Pálhoz vezet, és megkérdezem, miért ilyen utasságot a Szent Pálnak. Ön már meghalt, és már biztos megkérdezte Szentpártot. Ez Pálnak ez a farizeusi magatartása, neveltetése mondatta velem, hogy ezt írta. És mindig ezt szoktam mesélni, mindig azért vicceltem ödömmel, hogy mondom, tudod, miért mondja Szent Pál azt, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni? Mert Szent Pál leveleiből itt tudtam, ott lehet arra következtetni, hogy Szent Pál egy időben boxolt. És megtapasztalta, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nem tudom, hogy így volt-e, de... Ja, tehát ez az első szeretet. Tehát a szeretetet ki kell fejeznem a másik felé, gyerek felé, házastárs felé, mások felé. Tehát nem szabad feltételhez kötöm a szeretetemet. Ha feltételhez kötöm a szeretetemet, a másik is, a gyerekem is feltételhez fogja szabni a szeretetét. Akkor szeretlek, ha megveszed a spenótot, ha elpakolod a játékfajtát, ha ötösről, stb. Ő is feltételhez fogja a szeretetet. Szeretetet kapcsolni, és a házastársnak is. Akkor szeretlek, ha megveszed a nerdbundát, ha elmegyünk, nem tanulva, elviszel. Nem. Tehát a szeretet feltétlenül. Tehát nem szabhatom a másik felé feltételhez a szeretetemet. Tehát feltétlenül. Ezt tanulni kell. Ez nem megy magától. De ha be tudom fogadni az életem az Isten feltétlenül ki szeretetét, akkor fogok tudni feltétel nélkül ingyenesen szeretni. Ja, tehát a szeretetet, és nagyon fontos a szeretetet kimutatni. Ja, azt gondoljuk, hogy a másik a szeretetemet az úgy is érzi, úgy is tudja. Nem igaz. Szeretetemet ki kell mutatni. Jött egy 16 éves lány egyszer hozzám valamelyik előző helyemen, és mondta, hogy öngyilkos lesz. Gratulálok, mégis miért. Hát, de őt nem szeretik a szülei, és ismertem a családot, tehát tudtam, hogy szeretik. De a gyerek nem érezte a szülei szeretetét. Megadtak neki mindent, csak éppen nem mutatták ki. És három dolgot ajánlanak egyébként a szeretet kimutatására: tekintet, az érintés és a figyelem. Tehát, hogy a másik, és ezt lehet gyakorolni a héten, tehát a házastárs, vagy a gyerek, vagy nem tudom kifelé, ez a tekintetemből érez a szeretetemet, az elfogadásomat. Ha a tekinteten állandóan csak fegyelmezés van, főleg a gyerek felé, az ő tekintete is olyan lesz, mint zenni. Átveszi, mindent eltudom a gyerek. A gyerek a szülők hátát figyelve, gyerekek a szülők hátát figyelve tanulnak. Ugye egy japán közmondás, egy kínai. Ja, tehát a tekintetemből tudja a másik a szeretetemet érezni a másik. Az érintésemből. Nem csak fizikailag lehet érinteni a másikat. Tehát, de fizikailag is kell. Kisgyerek, főleg a fiúk, engem már ne simogassanak, mert ne izének, letölj a nagyanyának a pusziát, a nagyanya szíve közben megszakad, de van az, amit el tud fogadni, például az apjával elbunyózik. És azt elfogadja, sőt, ígérni, provokál. Tehát nagyon fontos az érintés, amikor kisgyerekek annyit a karjunkba veszik őket, később ugyanúgy igény, hogy megérintsen, megsimogasson, nem tudom, bunyózzak fele. A harmadik pedig a figyelem. Tehát, hogy a másik, amikor mond valamit, megérezze, hogy amit most ő nekem mond, számomra most az a legfontosabb a világ. Tehát ez a kitüntetett figyelem, így hívják. Tehát az, amikor a másik akar nekem valamit mondani, és azt mondom, hogy jó, figyelek rá, csak állj arra, hogy még nem látom tőled a tévét. Hát ez nem kifejezetten. És tehát ezzel a három dologgal érdemes megnézni, gyakorolni. Én nagyon ajánlom esetleg a héten, ha valakinek az eszébe jut, vagy jó nap tartja, hogy tessék próbálkozni, kimutatni a szeretetet. Minden embernek azt mondják, van érzelmi tankja, szeretett tankja, bocsánat, hogy fel kell tölteni. Tehát a gyereket, mielőtt elkezdem fegyelmezni, nézzem meg, hogy érzi a szeretetemet. Csak utána kezdem meg fegyelmezni. Ja, tehát ez az első, a négy alapvető szükség, tehát közül a szeretet. A második az értékesség. Hogy értékes vagyok. És hogy ezért mondtam, hogy akkor valakinek ezzel van baja, akkor tessék leülni és leírni az összes olyan tulajdonság, értékes tulajdonságát. Nincs ötlet, hogy mit írja magába, akkor kérjen segítséget. Utoljára hozzám is jöhet. értékes vagyok. Nem azért vagyok értékes, mert hány diplomám van, vagy nem tudom, mit ragasztott rám a társadalom, hanem azért, mert én Isten képére vagyok megteremtve. Én az Isten szeme fénye vagyok, és erre én büszke vagyok. Én ezt a sérülteknél tanultam meg. Majd erről is beszélünk. A harmadik, a meghittség. Nagyon fontos. Legyen meghitt kapcsolataim. Ugyanúgy mondom, a barát, vagy a házastárs. Tehát ez a meghittség. Törekedni a meghittségre. A japán katekizmus arra a kérdés, hogy mi a kereszténység, ezt a választ adja. Meghitt kapcsolat Istennel, és meghitt kapcsolat az emberekkel. És az utolsó, a szabadság. Szabadnak lenni valamitől, valamire. Én ezzel mindegyikről fogok beszélni még a következő alkalmakkor. Most inkább itt a szeretetbe másztam picit jobban bele. Majd fogok a szabadságról külön beszélni. Egy mesét hadd mondjak ki a befejezésről. Többen már ismerik. A vimexekről szól. A vimexek kicsi faemberek voltak. Mindegyik faembert egy éri nevű fafaragó készített, akinek a műhelye a falu feletti hegy tetején állt. Mindegyik vimex más volt, némelyiknek hosszú volt az óra, másiknak nagy volt a szeme. Már van, aki magas volt, aki alacsony volt, aki kalapot viselt, szép kalapot, ennyien. Van, aki kabátba járt, egyre közös volt, közösek voltak. Mindegyiket ugyanaz a alkotó készítette, és ugyanabban a faluban mentek. A vimexek minden nap reggeltől estig ugyanazt csinálták, matricákat ragaszgattak egymásra. Mindegyiknek volt két talisznyája. Az egyikben szürke pontok voltak, a másikban aranycsillagocskák. Akik szépek voltak, a fájuk sima volt, festésük jó, mindig csillagot kaptak a többiektől. Ha valakinek a fej durva volt, vagy a festék lepergett róla, szürke pontokat kapott, az okosak is csillagokat kaptak, meg azok is, akik botokat tudtak a fejük fölé emelni, át tudtak ugrani magas dobozokat, voltak, akik szépen tudtak beszélni, vagy énekelni, az ilyen vimexeket csillagoknak a százai borították, némelyik vimexet már annyira, hogy szinte teljesen elborította. Amikor egy vimex csillagot kapott, olyan jó érzést töltötte el, hogy megint gyorsan csinált valamit azért, hogy újabb csillagot kapjon. Mások ellenben keveset tudtak felmutatni, ezért szürke pontokat kaptak a többiektől, és ilyen volt a barátunk is, akivel a mese szól, Pancianello. Bár ő is megpróbált magasra ugrani, mint a többiek, de mindig elesett. Amikor elesett, a többiek oda mentek, és szürke pontot adtak neki. Persze egy ilyen szerencsétlen esés után mindig megpróbálta elmondani, miért nem sikerült az ugrás, de a magyarázat is rosszul sikerült, ezért újabb szürke pontokat kapott. Egy idő után Pancianellónak olyan sok szürke pontja volt, hogy ki sem mert menni az utcára. Attól félt, hogy valami megint rosszul fog csinálni, újabb szürke pontokat kap. Megérdemli a sok szürke pontot, mondták a többiek, nem jó fa ember. És egy idő után Pancianello ezt el is hitte nekik. Nem vagyok jó vimex, mondogatta. Ha mégis időnként elment otthonról, olyan vimexek társadalmát kereste, akinek szintén szürke pontjuk volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan vimexel, amelyiken nem voltak se aranycsillagocskák, se szürke pontocskák. Na nem, mintha a többiek ne akartak volna ráakasztani matricát, mikor látták, hogy nincsenek rajta szürke pontok, aranycsillagocskát próbáltak ráragasztani, de az aranycsillagocskák lehullottak a földre. Ezt látva néhányan oda mentek, és ezért szürke pontot akartak neki adni, de a szürke pontok is lehullottak róla. Ilyen szeretnék lenni, gondolta magába Pancianello. Nincs szükségem senki bélyegére. Megkérdezhetett a matrica nélkül vimexet, hogy hogy csinálja. Könnyen, felelte Krisztina. Minden nap elmegyek és meglátogatom Élit. Élit? Igen, Élit, a fafaragót. Ott vagyok vele a műhelyben. Minek? Kérdezte Pancianello. Miért nem jössz el és nézzed meg te magad is? Menj fel a hegyre, jó ott van. Ezzel a matrica nélkül vimex tovább ugrált és elment. De biztosan nem is akar velem találkozni, kiabált a Pancianello, de Krisztina ezt már nem hallotta. Pancsörülő. Leült, hazament, nézte a fa embereket az ablakból, sürögtek, forogtak, adogatták egymásnak a csillagokat, pontokat. Á, nem jó ez így, gondolta, és elhatározta, hogy meglátogatja Édit. Felment a szűk ösvényen a hegytetőre, belépett a műhelybe. Faszemei kerekre nyíltak a csodálkozástól, amikor meglátta a hatalmas méreteket. A szék akkora volt, mint ő maga, lábújhelyre kellett állni, hogy ráláthasson a munkaasztalra. Pancsonello nagyot nyelt. Itt aztán nem maradok. És amíg megfordult, hogy elmenjen, ekkor hallotta, hogy valaki a nevét szólítja. Pancsonello. A hang mély volt és erős. Pancsonello megállt. Pancsonello, milyen hogy jó, hogy látlak. Gyere, hadd nézzelek meg. Te tudod a nevem? Kérdezte a kis Lümex. Hát persze, én készítettelek. Én egy lehajolt felvette és egy padra ültette. Mondta a készítő elgondolkodva. Úgy látszik, rossz jegyeket kaptál. Én nem akartam, én igazán, én mindent megpróbáltam. Ó, előttem, nem kell védekezned, gyermekem. Engem nem érdekel, hogy a többi Vimex mit gondol. Nem, nem. És téged se kéne, hogy érdekeljen. Kik ők, hogy csillagokat meg szőke pontokat osztogatnak? Ők is Vimexek, épp úgy, mint te. Az, hogy ők mit gondolnak, az nem számít, Pancsonello. Csak az számít, hogy én mit gondolok. És én úgy gondolom, hogy te nagyon értékes vagy. Pancsonello nevetett. Én értékes? De hát nem tudok gyorsan menni, nem tudok ugrálni. Jöjj el, a festék! Miért vagyok fontos neked? Éli Pancsonellóra tette a kezét, és nagyon lassan így szólt. Azért, mert az enyém vagy. Ezért vagy nekem fontos. Pancsonello soha senki nem nézett még így. Azt se tudta, mit mondjon. Minden nap vártam, hogy elgyere, magyarázta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem volt a bélyegek. Tudom, ő már beszélt nekem róla. Miért nem ragadnak rá matricák? Azért, mert eldöntötte, hogy az, amit én gondolok ő róla, fontosabb neki, mint amit az emberek gondolnak. A matricák csak akkor ragadnak, hogyha hagyod őket. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak, ha azok fontosak neked. Minél inkább bízol a szeretetemben, annál kevésbé lesznek fontosak a matricák. Nem vagyok benne biztos, hogy értem, amit mondasz, majd megértem. De időbe fog telni, sok matricád van. Most csak annyi a teendőd, hogy gyere el hozzám minden nap. És hadd emlékeztesselek arra, hogy én törődöm veled. Éli lemelte Pancsonellót a padlóra, letette a földre. Ne felejtsd el, szólt utána Éli, miközben a kis Vimex kilépett a házból. Te értékes vagy, mert én alkottalak téged. És én nem tévedek. Pancsonello nem állt meg. De szívébe azt gondolta, azt hiszem, ezt most komolyan mondta. És amikor ez megfogalmazódott benne, egy szürke pont lemulott a földre. Szeretem ezt a mesét. Rólunk szól. Ezt tesszük egész nap. Szürke pontokat, aranycsillagokat ragasztogatunk egymásra a külső alapján. És van ez a matrica nélkül, hogy Vimex a Krisztina, keresztény szóval talán szépen származott Krisztina, nincs matrica. Azért, mert eldöntött, hogy fontosabb neki az, amit az alkotó gondol róla, mint az, amit az emberek. És ezért az ott lehullanak a földre. Persze mi azt szeretnénk, hogyha az aranycsillagocskák maradnának, nem. Akkor azok is le fognak hullani, nem csak a szürke pontok. Az lesz fontos, amit ő gondol róla. Fel kellene menni Pancsonellónak a szűkös vényen, az alkotóhoz, hogy találkozom vele, aki minden nap várta őt. Mert a Krisztina beszélt róla, Pancsonellóról neki. Tehát magyarul imádkozott érte, közben járt érte. Pancsonellót Éli a nevén szólítja, mert ismeri, mert tudja, hogy ki ő, mert az ő mindenestől, az, mert ő alkotta. Az a fontos, hogy én mit gondolok róla. Nem azért szeret, ami vagyok, hanem annak ellenére, ami vagyok. És azt mondja, hogy sok matricád van. Gyere el hozzám minden nap. Magyarul beszélgess velem. Találkozzunk. Imádkozzál. És akkor egyre kevésbé lesz fontos az, amit az emberek gondoltak róla.
Köszönjük szépen.
Ugye azt mondtam, hogy kb. 1-1,5 óra lesz. Hát gyorsan kiosztom a lapokat, amiket hoztam, remélem, hogy elég lesz. Erre a munkára kb. 7 perc elég lesz, egyéni munka. És utána elmondom, mit csináljunk vele, jó? Kihoztam előbb a lapokat.